A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg testvéreim, Anyaszentegyházunk által jubiláte vasárnapjára előírt ige hirdetési szakaszt, a Biblia első lapjáról, a teremtés történetből részleteket, Mózes első könyvének első fejezetéből a következőképpen. A világ teremtése. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta Isten a világosságot tehát a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak. A sötétséget pedig éjszakának nevezte, így lett este és lett reggel első nap. Majd ezt mondta Isten, hozzon létre a föld különböző fajtájú élőlényeket, különböző fajta barmokat, csúszómászokat és egyéb földi állatokat, úgyhogy történt, hogy megalkotta Isten a különböző fajtájú földi állatokat, a különböző fajta barmokat, meg a föld mindenféle fajta csúszómászóját, és látta Isten, hogy ez jó. Ekkor ezt mondta, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette őt, férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön mozgó minden élőlényen. Majd ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, így lett este, és lett reggel hatodik nap. Így készült el a menny és a föld, és azoknak minden serege. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után, azután megáldotta, és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg egész alkotó és teremtő munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mindannyian nagyon jól ismerjük a teremtés történetét innen a Biblia első lapjáról. Most csak részleteket olvastam föl belőle, de ebből a néhány mondatból is az derül ki, hogy sugárzik belőle az Isten szeretete, sugárzik belőle, hogy Isten jónak, szépnek teremtette eredetileg a földet. És ha ezen elkezdünk gondolkodni, és őszintén kezdünk el szembesülni ugyanakkor a világunkkal, akkor már is be kell vallanunk, hogy egy kísértő kérdés is megfogalmazódik bennünk. Hát ha Isten mindent olyan jónak és szépnek teremtett, miért kellett az első emberpárnak elbuknia? Miért nem lehet ma is olyan szép paradicsomi állapotú a föld, mint ahogy Isten azt megteremtette? És akkor kísért bennünket tovább a kísértő. Miért van a világban természeti katasztrófa, hogy földrengés, és kitör újra egy vulkán Dél-Amerikában? Miért van keresztény üldözés, terrorizmus? Miért van háború? És akkor még nem beszéltem a magunk problémáiról, amit én természetesen így nem látok, az arcokra nincs ráírva, hogy ki mit hordoz magában, de biztos vagyok, hogy mindannyian hordozunk terheket, talán még lelki háborúkat is, harcokat magunkban. Hol van a teremtés szépsége és szentsége és jósága, és az az idill, amiről a Biblia első lapján már olvasunk? Kísért minket ez a kérdés. Testvérek, ennek ellenére mégis el szeretném hesegetni magamtól és tőled és mindannyiunktól ezt a kísértő kérdést. Még akkor is, hogyha azt az adatot is hozzáteszem, hogy ezekben a napokban éppen 100 évvel ezelőtt történt az a szörnyűség, amiről világszerte megemlékeznek, az örmény keresztény genocídium, amikor 1,5 millió örmény keresztényt likvidáltak, írtottak ki. Hol van ez a teremtés szépségétől és jóságától? Mégis azt szeretném meghirdetni, hogy a teremtés akkor is szép és jó, sőt azt szeretném meghirdetni ezen a mai vasárnapon néked és magamnak, hogy ennek ellenére szeret az Isten. A kísértő kérdése ez, hogy miért van ez, miért van az, az Isten szeret téged. És Isten szeretettel teremtette, igen, szeretettel teremtette ezt a világot. 3 rövid gondolatot szeretnék ebből az ősi teremtés történetből ma kiemelni. Sokkal többet is lehetne, de arra nincs idő. Az első, ami igazi csemege az írásmagyarázóknak, és észre kell vennünk, hogy Isten, amikor az állatokat megteremtette az 5. napon, elért oda, hogy megteremtse az embert, és azt olvassuk ilyen röviden és egyszerűen, hogy alkossunk embert. Az előző napok teremtésekor a szövegből az derül ki, hogy egy sokkal egyszerűbb ige kerül elénk, hogy legyen. Legyen világosság, legyen nappal és éjszaka. A hájá ige, a lenni ige kerül itt elő, Isten azt mondja, hogy legyen. Az emberre nem azt mondja, hogy legyen, hanem azt mondja, hogy alkossunk. Azt mondja, hogy az ászá igével mondja, hogy alkossunk, én az alkotó, most alkotok. Azaz embert nem csak úgy oda helyezte Isten a földre, hogy íme legyen, na legyen akkor ember, hanem sokkal többről van szó, alkossunk. Mi Isten alkotásai vagyunk, és ez nem kevesebbet jelent, mint hogy szeret az Isten, többet vár tőlünk, felelősséget tett ránk, megalkotott, nem csak úgy lettünk, hogy legyünk, hogy létezzünk, hanem alkotott. Mi alkotottak vagyunk, az Isten alkotásai vagyunk. Mi több felelősséget jelent ez. Mi több felhasználni akar bennünket Isten az ő alkotói munkájában. És ez most messze vezetne, hogy itt a házasságról kezdjek el beszélni, és a gyermekáldásról és a többiről, de ez van benne, hogy Isten alkotásai vagyunk, hogy a világ fölött, a teremtett világ fölött felelősséggel rendelkezünk, megbízottak vagyunk, mert szeret az Isten. Az ő alkotásai vagyunk, és most személyessé teszem, te is személy szerint Isten szeretett alkotása vagy. Azután a következő szó hasonló súlyú. A képmásunkra, hozzánk hasonlóvá alkossuk az embert. No, erről a kifejezésről, ami valahogy így hangzik a héber nyelvben, hogy celem, erről könyvtári irodalmat írtak már rabbik és keresztény hittudósok, hogy mi ez a képmás. Sokan nagyon félreértik, pláne a mai világban, amikor a képvilágában élünk, a média világában élünk, a virtuális világban élünk, kép nélkül, ábrák nélkül már szinte el se tudnánk képzelni a világot, mekkorát változott a világ ahhoz képest, amikor ez megszületett, és leírta a Szentíró, hogy Isten képmására teremtette, alkotta meg Isten az embert, itt valami egész másról van szó. Mikor ma azt halljuk, hogy kép más, akkor képre gondolunk, itt sokkal többről van szó. Jól ismerjük a szakkifejezést is. Imago Dei, az ember Isten imágója, képmása. De keresztényként olvasva mindezt nem lehet nem beszélni és bizonyságot tenni a teremtés történeténél már arról, hogy mi is az Imago Dei, mi is az Istennek a képmása. Nem az, hogy neki is két szeme van, két lába van, úgy gondolkodik, mint mi, és érez. Sokkal többről van szó, itt nem ilyen képmásról van szó, hanem Krisztusra kell néznünk és mutatnunk már a teremtés történetében, hogy az Imago Dei maga Krisztus. Mi már többet tudunk erről az Imago Dei-ről, erről a képmásságról, hiszen Krisztusban Isten hozzánk jött, közénk jött. És akkor, ha ezen a gondolaton, ezen az irányon elindulunk, akkor egy egész személyeset kell mondanunk, hogy az Isten képmásának lenni az azt jelenti, hogy újjá születni, újjá teremtődni Krisztusban. Én akkor vagyok az Isten képmása, ha ez a Krisztus az életem részévé válik. Amit Pál apostol úgy mond, hogy újjászületés, amikor elfogadom, hogy Krisztus értem halt meg a Golgotán és támad fel, amikor elfogadom azt, hogy Krisztus engem előbb szeretett már a Golgotán, amikor elfogadom azt, hogy Krisztusban új élet kezdődik, új teremtés kezdődik, amikor ezt átélem, hogy a testemet, lelkemet és gondolataimat, mindenemet visszaadom neki, leborulok előtte, és ő lesz az Imago Dei az életemben. Nem én leszek az Imago Dei, hanem rajta keresztül, bennem, ha bennem van az életemben, valami látszódhat meg erről a Krisztusról. Ez a kép más. Nem egy rajz, nem egy festmény, hanem sokkal többről van szó, újjá született életről. Pilinszki is ráérez erre. Olvasok néhány gondolatot tőle, a nagy költő, a nagy magyar költő. Az egyházi esztendő nem a világ teremtésének fölidézésével, hanem Jézus megtestesülésének ünnepkörével indul. Isten megtestesülése közöttünk magának a teremtésnek is a legcentrálisabb mozzanata. Isten szeretetének legmélyebb megnyilvánulása az inkarnáció. A teremtést nekünk a megtestesült Isten jelenti ezentúl, és ezért kell már életünkben nem a világba, hanem az Úrba beöltöznünk. Amit az apostol úgy mondta, hogy megtérés, újjászületés, a költő azt mondja, az Úrba, az Imago Deibe beöltözni. És mit jelent beöltözni az Úrba? Mit jelent az Imago Dei, akkor reánk nézve már? Az első ez, hogy hordozod-e ezt a Krisztust? Újjá születtél-e már? A másik, az Imago Dei-ről beszél az, hogy tudsz-e szeretni úgy, mint Krisztus? És végül tudsz-e megbocsátani, mint Krisztus? Az Imago Dei, az Isten képmása ott van-e benned? Hogy tudsz haragot félretenni, tudsz bocsánatot kérni, ha kell, megalázkodni, és még inkább tudsz bocsánatot adni, ha valaki megbántott téged. Imago Dei, szeret az Isten, mert Krisztussal élheted az életedet, másképp gondolkodva, másképp látva, szeret az Isten. Mert ezzel a Krisztussal ma is lehet találkozni. Ez a Krisztus átformálhatja a te életedet is. A gondolkodásodat, mert szeret az Isten. Még mindig szeret az Isten. És végül, még egy harmadik gondolatot is kiemelek, így folytatja a Szentíró. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain és a földön mozgó minden élőlényen. Az írásmagyarázók, a teológusok híresek arról, hogy egész egyszerűen profánan megfogalmazott mondatokat magasztosan tudnak visszaadni. Hát ezt a néhány sort, amit most felolvastam, ezt így fogalmazza a teológia, hogy ez a kultúrparancs, hogy Isten megbíz bennünket arra, hogy uralkodjunk a világon, hódítsuk meg a földet, a tenger halain a földön mozgó minden élőlényen, a madárvilágon és mindenen. Ez a kultúrparancs. Mit jelent ez a kultúrparancs? Hogy Isten hatalommal ruház fel bennünket, hogy Isten szeret bennünket, hogy hatalmat ad az ember kezébe, és jön a nagy kérdés megint, ezzel a hatalommal hogyan él az ember? Nem sokszor éppen azért ezer sebből vérzik a föld, most félretéve a természeti katasztrófákat, mert a hatalmával az ember visszaér. Mert nem úgy éli az életét, ahogy ott Isten rendelte, visszaél a hatalmával. Ő akar Isten lenni. Ő akar Isten helyére lépni. Hódítani a másikat, legyőzni a másikat, megalázni a másikat, uralkodni a másikon. Pedig, hogy mit jelent a kultúrparancsot beteljesíteni, mit jelent a hatalommal, az Istentől kapott hatalommal élni, megint csak az imágó deink keresztül kell, hogy elgondolkodjunk és tájékozódjunk. Hiszen ha valakinek hatalom adatott ezen a földön, akkor az imágó deinek, Krisztusnak adatott hatalom. És hogyan élt ezzel a hatalommal Krisztus? Hogy szolgált, hogy odaadta magát, testét és vérét, az életét, érted és értem, és a világ egész emberiségért. Előbb, mint hogy ezt mi tudnánk, előbb, mint hogy ezt fel tudnánk fogni, az a hatalmával úgy él, hogy szolgál, hogy odaadja magát, hogy a másikért él. És az a világ is csak akkor fog megváltozni, ha visszatérünk a teremtés ezen rendjéhez, hogy a hatalomat arra kaptuk, hogy a másikért éljünk. Mennyire fölrúgja ez a mai világ, itt most nagyon sokat lehetne beszélni az önzésről, az egoizmusról. Csak te számítasz, senki más. De ebből az is következik, hogy másra se számíthatsz, csak magadra. Már a Teremtés könyvében a kultúrparancsot, mikor Isten ránk bízta, amikor hatalommal ruházott fel, amikor kifejezte a szeretetét, hogy szeretlek és hatalmat adok a kezedbe, azt azért adta, hogy egymásért éljük. Egymást emeljük föl, egymásra figyeljünk. Mert szeret az Isten. Jelenések könyve jövendőlései szerint ez egyre nehezebb lesz. A világ egyre vajudóbb lesz, és egyre nehezebb lesz képviselni, hogy ennek ellenére szeret az Isten. De eligazíthat bennünket Jézusnak az új parancsolata is, amely összefoglalja mindezeket a gondolatokat. Hiszen Jézus azt mondotta, hogy új parancsolatot adok néktek. Megvolt nektek, és megvan a 10 parancsolatotok. Megvan néktek, megvolt, és megvan a 2 nagy parancsolat. De én új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogyan én szerettelek titeket, ahogy én a hatalmammal éltem. Ti is úgy szeressétek a másikot. Arról fogja felismerni mindenki, hogy a tanítványom vagytok, ha egymást szeretitek, ez a hatalommal való élés. Ez jelenti azt, hogy szeret az Isten, ha ezt tudjuk Krisztussal megvalósítani. És akkor itt vagyunk a vasárnap üzeneténél, testvérek. Hogy jön ez össze jubiláte vasárnapjával, az öröm vasárnapjával? Hát így. Hogy a háborgó világban, amikor küzdünk, vagy a családi problémáink közepette küzdünk, akkor is van miért örülni, hogyha tényleg Isten elé állsz, mert szeret az Isten. Szeret az Isten, mert nem csak úgy lettél, hanem alkotott. Szeret az Isten, mert a képmására alkotott, az ő képmását, Jézust az életedbe fogadhatott. Szeret az Isten, mert hatalmat adott neked, hogy másképp gondolkozzál. Hogy szolgálj Krisztus szeretetével. Jubiláte, Isten népe. Örvendjetek, mert szeret az Isten. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, köszönjük ezt az ősi történetet, amely talán a legismertebb és legősibb része a Szentírásnak. Köszönjük neked, hogy 2015-ben is van üzenete ezeknek az ősi mondatoknak, és ugyanaz az üzenete, hogy te szeretetből, a szeretetedből teremtetted ezt a földet, és a te szeretetedből teremtettél embert, és a te szeretetedből váltottad meg az emberiséget, és a te szeretetednek a kézenfogható, tapasztalható ajándéka Jézus Krisztus, a te képmásod, ami megváltónk, ami üdvözítőnk. Kérünk téged, Urunk, teremts bennünket is újra meg újra lelked által újjá, hogy Krisztus tanítványaivá lehessünk, Krisztus tanítványai maradhassunk, és Krisztus szeretetét képviselhessük. Ebben segíts bennünket a te lelked által. Köszönjük, hogy nem mondsz le rólunk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. És most örömmel jelentem be a testvéreknek, hogy egy felnőtt testvérünk keresztelőjére és konfirmációjára kerül sor. Keressük ki a 459-es számú énekünket, és annak az első két versét énekelje a gyülekezet.